És hát én sokat beszéltem róla, de még van benne egy-két dolog, amit szeretnék megragadni, rávilágítani, mert szerintem fontos dolgok vannak ebben a 12 versben. Így szól akkor a Tesszalonikai Levél második fejezetének az első 12 verse. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévegésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sosem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekét. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékezzetek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és feszültségünkre éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és hogy úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten. Milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. És azért gondoltam, hogy még egy picit beszélgessünk erről a szakaszról, mert a múltkor ugyan azt már kiveséztük, hogy az ige hirdetés az nem Páltól jön, meg hogy nem embernek kíván ő tetszeni, hanem alapvetően az Istennek kíván a szolgálatával és ige hirdetésével megfelelni. De azt gondolom, hogy van még itt egy-két izgalmas rész ebben a szakaszban, és akkor most gyorsan ki szeretném kotorászni a diák közül, ami a múltkor nem hangzott el. Egyrészt itt a hatodik versben olvassuk azt, hogy nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. A római birodalomban szokás volt az, hogy szerintem ott is volt spirituális éjsége az embereknek, hogy voltak ilyen vándorfilozófusok, akik jártak jobbra-balra a birodalom területén, és hát tanítottak különböző gondolatokat az arra nyitottaknak. Viszont ezek a filozófusok, ezek, hogyha nem is pénzben, de azért természetben megszámították a maguk óradíját, úgymond, tehát ezek ilyen megélhetési vándor tanítók voltak, de a római birodalomnak ebben a nagyon kavalkált kulturális sokszínűségében, mert hogy sokkal sokszínűbb volt egyébként a római birodalom, mint amilyennek mi azt szerintem az utókor szűrőin keresztül hisszük. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy a latin kultúra, akkor az az igazság, hogy a latin kultúra nagyon nem hagyta el Olaszországot. Ellenben amint a mai Olaszország területét, ellenben amint kiment a mai olasz területekről, tehát az itáliai csizmáról, és érintkezett más kultúrákból, mindent magába szívott, és magába engedett, és amit itt a múltkor beszélgettünk is, hogy egészen addig, amíg a császárnak a istenségét nem kérdőjelezi meg, addig meg nem kerül konfrontációba valami egyéb más, nagyon fontos római érdekszférával, addig gyakorlatilag bármit lehetett. Úgyhogy ha a római birodalom térképét magunk elé nézzük, akkor ahány nép mert igazából Róma meghódított, annak a kultúrája, vallásvilága, ez mind a római birodalomban, ha nem is végigélt, de bizonyos időszakban, bizonyos területeken jelen volt. Na most ez azt is jelentett, hogy ezek a vallások egyébként szabadon misszionálhattak is, hogyha úgy van, meg filozófiai iskolák. De hát itt azért nyilván ott volt közben a megérhetési történet is ebben az egészben. És Pál meg ugye sokat beszél arról, hogy éjjel-nappal fáradoztunk közöttetek, mert hogy ő meg közben sátorponyvát sző. Hát abból tartja fel magát, hogy van egy állása, van egy munkája, igazából abból él. És mellette hirdeti az evangéliumot, mert az evangélium hirdetése a lényeg, de annyival fontosabb az evangélium, hogy Pál igazából nem szeretné a mindennapoknak a terhével összekeverni annak a prioritását. És itt egy picit most magam ellen, meg a hivatásos lelkészek ellen fogok beszélni. De a páli modellnek megvan az a gyönyörűsége, hogy minden áldozatot meghoz azért, hogy a Krisztusról beszéljen. És hogyha az önfenntartáshoz az kell, hogy közben van egy civil szakmája, és abból tesz kenyeret az asztalra, akkor nem gond az éjszakai műszak, meg a lámpafény mellett sátorponyva szövés, mert az a lényeg, hogy utána a misszióba ki tudjak menni, úgyhogy valami van a gyomromban, de az evangéliumon van a hangsúly. És egy picit azt gondolom, hogy a keresztény történelem ebből a páli modellből veszít. És ahogy ez a páli modell kezd háttérbe szorulni, úgy ennek a lendületéből is veszítünk, mert ennek van valami nagyon nagy embersége, hogyha az apostolok cselekedeteit mellé olvassuk a páli leveleknek, akkor tudjuk, hogy Pál beteg volt. Nem tudjuk, hogy milyen betegsége volt, itt mondanak egy csomó mindent, de tudjuk, hogy Pál beteg volt. Ugye Pál maga is ír arról több levelében is, hogy többször is imádkozott azért, hogy ez a betegsége, ez a tüske, vagy hát igazából a görög szövegben inkább karró, amit az Isten a testébe adott, az szűnjön meg. És akkor mellette, hogyha hozzáveszem, hogy a missziói szolgálatának egy jelentős részét ő úgy kell, hogy végigcsinálja, hogy egyébként kell egy állás, úgymond, a 21. századi kifejezéssel, amiből fenntartja magát, akkor látjuk azt, hogy ez az egész az elköteleződésről, meg az elhivatásról szól. És akkor itt ezt azért ragadnám ki, mert hogy nagyon sokat gondolkodok azon, hogy szerintem hatalmas lelki éhség van az emberekben. Az nem igaz, hogy nincs lelki éhség az emberekben. Az igaz, hogy a történelmi egyházaktól elkezdtek elfordulni, ezt kijelenthetjük. De az, hogy egyébként az embereknek valami lelki éhsége ne lenne, az nem igaz. Miért nem tudjuk ezt a lelki éhséget mi csúnyán fogalmazva kielégíteni? És egy picit az a válaszom, és ezért mondtam, hogy kritika magunk felé is, mert nincs ez a páli elhivatottság a szívünkben, ami képes mindent feláldozni azért, hogy az evangélium szóljon. És ez azért nagyon izgalmas, mert hogy én értem, hogy nem lehet összehasonlítani a két szituációt. Tehát, ahol most vagyunk Krisztus után 50-55, nagyjából az évszám, itt igazából még nagyon elején van a páli misszió, meg a keresztény misszió. Az egész birodalomban, mármint a római birodalomban nem beszélhetünk pár ezer kereszténynél többről, ennek javarésze Jeruzsálemben tért meg. És nyilván nem lehet összehasonlítani azzal a helyzettel, amiben meg ma vagyunk, hogy mondjuk Magyarországon a társadalomnak egy jelentős része legalábbis névleg keresztény, mert meg van keresztelve, mert valamelyik felekezet rítusa szerint a keresztség szolgálatát megkapta, mert temettünk a családban, mert eskedtünk a családban, meg stb. De hogy azt gondolom, hogy egy picit itt az is akad el nagyon sokszor, hogy körbeveszi a történetet egy olyan megszokás, ami ebben a páli lendületben nem fér bele. És nem azért nem fért bele, mert Pál nem engedhette volna meg magának. Tehát gondoljunk abba bele, hogy volt három missziói út, hát nem kellett volna végig rohanni a Közel-Keleten. Én nyugodtan mondhatta volna azt, hogy mondjuk a Korintusban biztos nagyobb igény volt a sátor meg vitorlaponyvára, hogy akkor ott egy kicsit megáll, és akkor megszedi magát, mert jó szakember. hanem tényleg az volt, hogy de a Krisztus az első, és hogyha itt már van egy gyülekezet, és működik, akkor majd levelezek velük, de megyek tovább, és adom az igét át másoknak is. És hogy ezért ebbe van valami nagyon nagy vonzás egyébként szerintem, egy olyan vonzó erő, ami akkor azokat is vonza, akik lehet, hogy arra kapják fel a fejüket, hogy ez az ember, akit majdnem minden második faluban meg városban megvernek. És még mindig ugyanarról a Krisztusról beszél. Akkor egyszer meghallgatom, mert most már érdekel, hogy mi az, ami ennyire mozgatja, hogy már ízületes a minden ujja a varrótűtől, és még mégis ki tud állni lelkesen az Istenről beszélni. És akkor a másik, amit szeretnék még kiemelni, nem csak ezek a gyönyörű képek, hogy mint a gyermekeit az apa, meg mint a gyermekeit az anya, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen szép költői kép gyülekezet és Pál viszonyára, hanem itt a 12. versben van egy nagyon elrejtett, de szerintem nagyon fontos rész. A 11. verstől felolvasnám az egész mondatot egybe. Amint, hogy az is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országára és dicsőségére hívott el titeket. Intettünk és buzdítottunk, kérve titeket. Na most a görögben a martűria szónak egy alakja szerepel, ami inkább a tanúskodásnak a kifejezése, tehát, hogy tanúskodva intettünk, meg kértünk titeket, és a martűriával az a nagyon izgalmas, hogy én azt a verzióját mondom ennek a szónak, hogy mártír, akkor egyből mindenki érteni fogja. Ugye a mártír, aki a vértanú halált is vállalja adott esetben az igéért, vagy a szolgálatáért, vagy a szent célért. Na, viszont ennek az eredeti kifejezése az az, hogy tanú. És akkor itt érdemes egy kicsit elgondolkodni ezen a mártíromságon, mert Jézus Urunk viszont azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel keresztjét. És a kereszt az nem úgy szerepel ebben a mondatban, hogy vállaljatok valami kis diszkomfort érzetet, és akkor gyertek utánam, hanem egész konkrétan így hangzik el ez a mondat, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel keresztjét. Nem is tudom, kitől származik a mondat, nem tudom, hogy kiírtam-e, de kiírtam, oké. Akkor tudom, hogy kitől származik, mert utána néztem, mielőtt kiírtam volna, Kierkegaard, evangélikus, vagy Kierkegaard, bocsánat, még mielőtt a északi dán nyelvekben a jártas teológus testvérek megegyeznek, hogy megint magyarosítom a nevét. Tehát dán evangélikus lelkész volt. Valaki azt mondja róla, hogy filozófus, én ezt nem szeretem egyébként vele kapcsolatban. Tehát, hogyha olvasnak a testvérek Kierkegaardtól a műveket, akkor látszik, hogy ő nem filozófus, ő teológus. Csak a 21. század filozófiája megint nem tud mit kezdeni a teológiával. Tehát evangélikus lelkész, és ő mondta azt, hogy Jézus nem csodálókat hívott el, hanem tanítványokat. A kettő között a különbség az áldozatvállalás, a szenvedésben való helytállás, az elköteleződés, vagyis a keresztény tanúságtétel, vagyis a mártíromság. És ez egy nagyon kemény mondata egyébként, vagy gondolata Kierkegaardnak, mert hogyha egy kicsit a saját hétköznapi kereszténységünkre gondolunk, akkor szerintem, hát nem tudom, a testvérek hogy vannak vele, én úgy nem gondolkozok azon, hogy nekem mártírhalált kellene halnom a Magyar utca közepén. És hál' Istennek nem is várja el most jelenleg tőlem ezt az Isten, úgy néz ki, mert egy olyan társadalmi közegben élek, ahol ez talán nem elvárás. De hogy a tanúságotnak a minőségét nem is a mártír halálnak a vállalása az, ami megteszi, hanem az az elköteleződés, ami mögötte van. És olyankor ugye elgondolkozok néha azon, hogy mi a hihetetlenül nagy különbség a keresztény üldözések során kivégzett, vértanú harált halt keresztény őseink, meg mondjuk a 21. század keresztény állapotai között, és mindig arra jövök rá, hogy valójában ez az elköteleződés lesz a nagy különbségtétel. Nekünk ma nem kell meghalnunk a hitünkért. Nem merünk róla beszélni. És én azt gondolom, hogy amikor ezt ugye a múltkor is már pedzegettem a testvéreknek, amikor egy kicsit elmentünk más irányokba, hogy azt mondani, hogy a társadalom az nyitott a kereszténységre, az szerintem egy nagyon fals hozzáállás, mert az én tapasztalatom az, hogy kulturális értelemben ez lehet, hogy igaz. Tehát a keresztény festményeket szeretjük, a templomokat, azok olyan művészeti értéket képviselnek, azokat szeretjük. Az sem baj, hogyha a lelkész egy-egy társadalmi rendezvényen kiáll, és akkor mond valami szépet, főleg, hogyha azt utána lehet narratívákkal ellátni innen-onnan, amonnal, de hogy az olyan magvas keresztény mondani valók, amik az igazi krisztusi ige hirdetésekben benne vannak, azok úgy, hát azokra már úgy annyira nem. Tehát a Tesco-ban azért mégiscsak többen vannak vasárnap 10 órakor, mint a templomban. És nem azok ellen kívánom ezt felhozni, akik a templomban vannak, és nem is azok ellen, akik a Tesco-ban vannak, félreértés ne essék, mert... De hogy a 21. század keresztény üldözése legalábbis itt Nyugat-Európában szerintem az altatás. És az lehet, hogy egy kemény mondat a részemről, de hogy én a következőt gondolom, volt egy nagyon izgalmas beszélgetésem egy kedves barátommal pár hónappal ezelőtt. Azon vesztünk össze, hogy létezik-e a keresztény Európa kifejezés, vagy sem. De nem vesztünk össze, vitatkoztunk. Szeretjük egymást, nem vesztünk össze. És én mondtam neki, hogy szerintem a keresztény Európa az Nagy Károly óta egy politikai hazugság. És egyébként ez pont úgy jött fel, hogy ilyen migrációs kérdésből kerültünk ide, mert voltak negatív tapasztalatai ezzel kapcsolatban. És akkor a vita közepette egyszer csak volt egy olyan mondat, amikor így visszakérdeztem, hogy definiáld már nekem, légy szíves, azt, hogy keresztény Európa. Én szeretném végre megkapni, így 36 évesen, nem tudom én hány évtized egyháztörténet tanulmányozás után, ami néha kevésbé volt intenzív, néha meg baromira intenzív volt, hogy definiálja már nekem valaki azt, hogy keresztény Európa. Erre azt mondja a srác, hogy figyelj, szerintem az a keresztény Európa, hogy a kabaszlányok a buliból hazamehetnek rövid szoknyában. És nem kell félniük az utcán. És akkor én mondtam, hogy de hát figyelj, ez... Félreértés ne essék, szerintem nyugodtan menjenek a keresztény kamaszlányok haza a buliból este rövid szoknyában, úgyhogy ne essék semmi bántódásuk, de hogy szerintem a kereszténységnek ennél kicsit mélyebb feltételeinek kellenének lenni. Tehát, hogy... és én sejtem, hogy mire gondolt, mert tudom, hogy milyen élményei voltak, amiből ide kanyarodtunk, csak hogy a kereszténység egy kicsit mélyebbre száll szerintem a szoknyák hosszánál az emberben, legalábbis átlagosan, és én azért mondom, hogy nincs keresztény Európa, mert hogy vannak európai keresztények. De Európa egyrészt egy kontinens a maga történelmével, a maga politikai meghatározottságaival, a másik meg az, hogy valóban vannak Európában olyan hatalmi törekvések, amik mondjuk politikailag a kereszténység támogatását ideig, óráig, hol rövidebb, hol hosszabb távon felkarolják, de az a tapasztalatom, hogy a politika az valójában három dolgot tud csinálni, és ezt acélertárs fogalmazta meg, nem a spanyol viaszt feltalálva, hanem tud támogatni, tűrni, meg tiltani. Hogy éppen a három dologból mire, hogyan reagál, az a saját belső működéséből következik. És én azt gondolom, hogy a politika az mindig is így tudott reagálni a kereszténységre. És nagyon izgalmas nézni azt, hogy amikor támogat bennünket a politika, akkor miért támogat? Nagyon kevés a történelemben az, amikor hívő politikusok csinálják a politikát, és ezért van a kereszténység támogatva. A politikának általában érdekei vannak, és hogyha az érdekeinek lát kiszolgálót, vagy alátámasztót, vagy olyat, aki ilyet miatt jól jön neki, akkor felkarolja. Ha meg úgy látja, hogy ez már annyira nem működik, akkor tűri, ha meg azt látja, hogy kimondottan problémás ránézve, akkor tiltja. És hogy ez most egy keresztényüldözés, egy törvénymódosítás, az már rendszerfüggő, de hogy alapvetően ez a kiindulási alap. Azt ezért hozom ide, kedves testvérek, mert hogy a társadalmunk az viszont nagyon nagy, langymeleg állapotban van e tekintetben. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor bármiről lehet beszélni, politikáról is lehet beszélni. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de anyázva is szabad a politikáról beszélni. De hogyha én előjövök egy bármilyen szituációban arról azzal, hogy de hogy az Úr Jézus Krisztusnak a keresztjét, ha mi komolyan gondoljuk, akkor ahogy az író mondja, egy bizonyos szint fölött nem ereszkedünk egy bizonyos szint alá, akkor ez azt jelenti, hogy én megbocsájtok, ha kell 70-szer-7-szer is, akkor ez azt jelenti, hogy aki én utánam akar jönni, az vegye fel keresztjét, akkor abban a mondatban benne van a kereszt, és akkor szembenézek azzal, hogy nem biztos, hogy mindig kényelmes kereszténynek lenni, és ez is hozzá tartozik a kereszténységünkhöz, akkor már egyből jönnek az ilyen legyintő, meg elkergető, meg háttérbe toló hozzáállások, hogy hát jó, de ez azért annyira mégsem kell. Tehát mondjunk valami szépet, ami babusgatja a lelket, de hogy nem kell ennyire sarkosan venni ezt a keresztény dolgot. És kedves testvérek, ez szerintem keresztényüldözés. És azért keresztényüldözés szerintem, mert hogyha nem valhatjuk meg a hitünket mások előtt, akkor az valójában a mi missziunknak a gátlása. És ezzel nem azt szeretném mondani, hogy akkor innentől kezdve agresszívan menjünk neki ezeknek a szituációknak, mert az nagyon nem keresztény hozzáállás. Csak ismerjük fel annak az állapotát, hogy nem egy olyan társadalmi közegben vagyunk, ahol a Krisztus ugye támogatott. Ugyanis az, hogy közbeszédben tematizált, az nem jelenti azt, hogy támogatott. És egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy evangéliumi szempontból jó nekünk az, hogy közbeszédben tematizált. Ez nagyon, nagyon veszélyes és vékony jég, és nagyon könnyű elhitetni sokakkal azt, hogy az evilági megoldások azok majd segítik a Krisztus ügyét. A Krisztusnak egyetlen egy evilági megoldása nem volt. Tessék megmutatni nekem az evangéliumokból azt, amikor az Úr Jézus evilági megoldásokkal old meg egy problémát. Nincs. Hadd hozzam ide megint a parázna nőnek a kérdéskörét, ez lesz az én állatorvosi lovam. Mi a szituáció? Oda viszik a farizeusok, hogy rajta kapták a házasságtörésen, Mózes törvénye azt mondja, hogy meg kell kövezni, mit mondasz, mester? Ez egy egyértelmű kihívó helyzet egyébként Jézussal szemben, mert hogyha Jézus azt mondja, hogy nem kell megkövezni, akkor ellenség. Ha Jézus azt mondja, hogy meg kell kövezni, akkor majd megveregetjük, hogy ügyes vagy, mégsem vagy te annyira rossz gyerek, lehetsz velünk. Még belőled is lehet farizeus. Tehát ez egy szituációfelmérés a farizeusok részéről. Mi lenne a kortárs rabbinikus zsidó a megoldás erre a szituációra, vagy előcitálom a törvényeket, és lefolytatok egy eljárást, hogy a törvény fényébe akkor ez micsoda, és akkor a végén az lesz, hogy meg kell kövezni az asszonyt. Vagy pedig az lesz, hogy megpróbálom megkeresni a törvényi kiskaput, de a jó farizeus az pontosan tudja, hogy a törvényi kiskaput ugye minden farizeus keresi, de ha a másik keresi, akkor az bizony a sátán embere. Tehát ez az a helyzet, hogy ez azt gondolom, hogy nálunk is ismerős szituáció, tehát a kettős mérce, az egy régi probléma. És erre mi Jézusnak a hozzáállása, meg a megoldása? Legugol és írni kezd a porba. Tehát az egész szituációt, úgy ahogy van, kívül helyezi saját magán, és valójában a farizeusok húzzák fel magukat, hogy ennek most kellett volna valamit csinálni, ami után vagy megkövezzük az asszonnyal együtt, Vagy pedig elgondolkozunk azon, amit tanít, de hogy ez itt, ez felháborító. És inkább ott hagyják, mert nem tudnak vele mit kezdeni. És ezek után meg ott van a megbocsátás, meg a kegyelem hirdetés az asszonynak, hogy menj el, én sem ítéllek el. Ez nem a világi eszköztár. Amikor mi összekeverjük azt, hogy e világban kell keresztényként léteznünk, azzal, hogy a kereszténységet e világ eszközeivel kell hirdetnünk, akkor van egy céltévesztés a kereszténységünkben, mert a lényeg az a tanúskodásban van. És az a helyzet, hogy én azt is kimerem jelenteni a testvéreknek, hogy nem is kell mindig ennek a tanúságtételnek tökéletesnek lennie. Tehát ez nyugodtan lehet csetrő-botró, nagyon emberi. Mert ennek a minőségét a Szentlélek fogja megadni. De hogyha én nem merek tanúskodni, akkor hiába állna mögém a Szentlélek. Hát, sugalmaz, meg indít, meg a lelkiismeretemben hallom, hogy most is szólni kellene valamit, de és akkor csöndben vagyok, mert stratégiai nyugalom van, meg megfontoltság, de inkább valójában az van, hogy néha keverjük a gyávasággal ezeket a dolgokat. És szerintem ez egy nagyon fontos gondolat innen nézve Pál apostolnál, hogy tanúskodva kértünk titeket. Mert hogy az jó Úr Jézusnak nagyon sok csodálója van, mert hogy mennyire szép az, amit ő tanít. De az, hogy a kereszténység minőségben mikor tud felfejlődni a saját missziójához és küldetéséhez, az akkor dől el, hogy hányan vannak, akik elköteleződni is mernek. Tehát a kultúrkereszténység az mindig nagyobb arányban van jelen, mint az elhívását tényleg minden helyzetben radikálisan megélő keresztény. És az utóbbi az, amire mi igazából azt gondolom, hogy elhívást kaptunk. De itt egy kicsit megállok, mert hát, ha van hozzászólni való.